A református Tiszántúl, a Tiszántúli Református Egyházkerület negyedévente megjelenő saját kiadású lapja, amelynek most jelent meg az idei harmadik száma. Ezúttal a megújulás a cikkek központi témája. A reformáció hónapjában különösen aktuális ez, és nem csak egyházi szinten, a gyülekezetekben, hanem az egyén életében. Emellett a lelkészhivatás éve továbbra is fókuszban áll, és az olvasók megismerhetnek közelebbről egy egyházmegyét. Fazakas Gergelyt, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzőjét, a lap főszerkesztőjét, Olá Ilona kérdezte.
Megjelent a református Tiszántúl idei harmadik kiadása, és ezúttal is egyfajta tematika felfedezhető nyilvánvalóan a tartalomban, hiszen ez is egy elv volt, hogy amellett, hogy egy-egy egyházmegye mindig előtérbe kerül, egy-egy tájegység egy kicsit nagyobb hangsúlyt kap, mindig legyen valami vezérvonal, ami azon belül, hogy a lelkipásztori hivatás éve van, megjelenik a labban. Most mi ez a központi gondolat?
Nagyon örülök, hogy újra beszélgethetünk a frissen megjelent számról. Most a megújulás a fő témája ennek a számnak. Szükségünk van mindig a megújulásra, szükségünk van nem csak a megtérésre, hanem a reformáció szelleméből adódóan a állandó reformációra, az örök reformációra, a folytonos megújulásra. Persze szoktuk azt mondani, hogy egyszer kéne már jól megújulni, utána egy időre ezt félretehetnénk. Persze ezt egy kicsit önkritikusan szoktuk megfogalmazni, akár az egyénre, akár a közösségünkre, egyházunkra vonatkozóan is, de hát természetesen nem akarom kiforgatni a reformáció alapelvét Semper Reformanda, de mégiscsak időnként azért szeretnénk, hogyha valódi megújulás lenne, és hát az az ígéretünk, hogy Krisztusban ez megtörténik és megtörténhet, de nem mindig ezen múlik, hogy valóban tudunk-e kommunikálni a világgal erről a örök üzenetről, az üdvösség kérdéséről, mert attól, hogy megújultunk, megváltoztunk, megtértünk, az egyházunkat megpróbáljuk megújítani, nem biztos, hogy normálisan tudjuk ezt elmondani másoknak. Éppen most a népszámlálási adatok pedig, amikor megterveztük ezt a számot, nyilván még nem láthattuk a népszámlálási adatokat, de sejtettük, vagy tudtuk, nem lepett meg, bár nyilván szomorúak vagyunk, hogy a valóság az, amit eddig is érzékeltünk, és felelősök vagyunk, és emiatt szükséges is, és nagyon is aktuális, hogy ebben a hónapban jelent meg a megújulás számunk, hiszen a reformáció hónapja van, tehát azért is időzítettük az októberre, ugye négyszer jelenik meg a református Tiszántúl egy évben, és az őszi szám az mindig októberben szokott megjelenni, amely önmagában is a reformáció hónapja. Minden őszi számban szoktunk a reformációval foglalkozni, de most az egész számot a megújulásnak szenteltük. Ez nem azt jelenti, hogy csak az egyházi megújulásról volt szó, vagy van szó a számban, hanem nagyon is az egyéni krízishelyzetek, csalódások, nehézségek utáni megújulásról, és olyan szerzőket sikerült megnyerni, akik valóban nagyon őszintén beszélnek a saját életükről is. Nem csak az egyházi megújulásról, hanem a saját életük megújulásáról. A legkomolyabb, legnehezebb mélység talán egy gyászeset utáni egy fiatal édesanyja két gyermekkel kellett elveszítse a férjét a COVID idején, és erről egy csodálatos bizonyságot tett. De vannak olyanok, akik a házasságban való megújulásról írnak. Van olyan, aki az életközepi válság, a munkahely váltás miatt, vagy éppen a gyermekek kirepülése miatt beszél erről, és van egy szerzőnk Ausztriából, egyébként szatmári szerző, mert ugye a Szatmári Egyházmegye van fókuszban, ő szatmári származású, mondjuk így, a Kádas Rihárd, debreceni teológus volt, aki Oberwardban Felsőörben a magyar, vagy hát mondjuk kétnyelvű gyülekezet lelkipásztora, és ő a megújulást kérdőjellel tette a címbe, hogy mit is jelent az egyén, és mit is jelent a közösség, az egyházi megújulás, nyilván egy diaszpóra közegben, Ausztriában értelmezve, de azért a saját életéről beszél elsősorban, hogy ő az egyházban milyen nehézségeken ment keresztül, és hogyan tudott megújulni, de hogyan vagyunk szkeptikusak akár időnként a saját megújulásunkkal szemben. Úgyhogy ezt a személyes blokkot ő ezzel a kicsit közösségi, kicsit egyház és kicsit személyes életúttal zárja. Azt a címet is adtuk ennek a blokknak, hogy változások és megújulás. Nem mindig krízis, nagyon komoly krízis az, ami utána megújulás szükséges.
Nem biztos, hogy feltétlenül szakadéknak kell lennie előtte, igen, utána a korszakok között, de a megújulás lehet folyamatos és lassú, vagy csendes is.
Így van. Ezt valóban így gondoljuk, hogy a megtérése vonatkozóan is, hát legalább kétféle modellt látunk a Szentírásból is, meg a reformátorok élettörténetéből, a középkorban is nagyon sok ilyet láttunk, vagy a korai kereszténység idején nem csak a radikális fordulat lehet egyéni megtérés, hanem a hosszú építkezés is, így van. Tehát mind a kettőre persze nem két modell lesz, de mondjuk a skála két végső pontja, és valahol mindannyian a kettő között helyezkedünk el, és ugyanígy az egyház is van, amikor egy nagy törés van, amikor egy nagy krízis, amelyből viszonylag gyors kibontakozás van, és van, amikor pedig ez egy hosszú folyamat. Persze mondjuk a reformációt is hosszú ideig forradalomnak gondolták, az utóbbi 30-40-50 50 év kutatása egyértelműen azt mutatja, hogy ez egy borzalmasan lassú és hosszú folyamat volt, a 16. századi reformáció is, ugye én ezzel foglalkozom szakmai szempontból, úgyhogy ez mindenképpen fontos most megjegyezni. Noha ebben a számban nem akartunk nagyon erősen reformáció történeti szempontokat érvényesíteni, de azért ezek a különböző cikkekben elő-elő kerülnek. Tőkés Zoltán református lelkipásztor Csengeri, tehát ő is szatmári, mert hogy ugye a Szatmára fókusz, de ez esetben nem mint szatmári lelkész, hanem mint egyháztörténész beszél a ébredési mozgalmak történetéről, ő nem is a 16. századi reformációról, hanem főképp a későbbi időszak, a 19. század végén, ugyanis a nagy racionalista időszakban volt egy ébredési hullám, amely erősen a debreceni református kollégiumhoz köthető, ő inkább erről beszél, persze Patakhoz is és a pesti teológiához is köthető ez az ébredési mozgalom, de ő erre fókuszál. Úgyhogy azért egy picit a történeti összefüggésekre is felhívjuk a figyelmet, de mint ahogy minden számunkban elsődleges célunk az egyéni életek, a jelenlegi gyülekezeti helyzet, jelenlegi egyházi helyzet bemutatása, történeti és teológiai kitekintése. A teológiai kitekintés teológia történetet valóban önmagában is egy cikk tárgyalja, a babiloni fogság utáni megújulás, ugye hát az is egy új reformáció volt az ószövetségi egyház életében, erre is fontos hangsúlyt helyezünk, és egy baptista szerzőnk is van, aki persze református teológiát végzett, baptista lelkipásztor Berecki Lajos, aki pedig általában beszél éppen a szerkesztőasszony által is hangsúlyozott folyamatos megújulás kérdéséről.
Nagyon sok mindenről lehetne részletesen beszélni, de hogyha valakit a részletek érdekelnek, érdemes elmerülni a református Tiszántúl oldalain, egyelőre papírformában, aztán majd később, ahogy szokott, kicsit csúsztatva, elektronikusan is elérhető lesz. De amiről mindenképpen érdemes pár szót váltanunk, az az, hogy nem is elválasztható talán egy hívő ember életében a lelki, vallási, egyházi megújulás gondolata az élet egyéb területén tapasztalható folyamatoktól. Gyakran szoktuk ezt mondani, hogy válsághelyzetben mindenki hívő lesz. Ugye van egy ilyen mondás, és ha nem is csak ilyen nagy krízisekről beszélgetünk, gyakran történik olyasmi az ember életében, ami átgondolásra késztet. Egy házasság vége, egy szerettünk elvesztése, akár egy karrierbeli megtorpanás, vagy éppen egy nagy ugrás előre, aminek meg kell felelni, felveti azt is, hogy ehhez lelkileg és a közösségünkben hogy tudunk hozzáállni. Tehát ilyen szempontból a megújulás egy adott ember életében is összefüggésben van. Ezek szerint ezt meg is próbálták így megmutatni.
Igen, én ezt nagyon fontos szempontnak tartom, hogy nem csak a nagy krízisekben kell megtalálnunk az Istenhez vezető utat, és most ezt két házassági példán keresztül tudjuk megmutatni, mindkét szerző páros, házas párok, a különböző, most nem nevesítem, különböző házassággondozó szolgálatokban vesznek részt az országban, és az ő házasságuk nem volt krízisben. Az egyik házaspár a gyermekek kirepüléséhez egy pici változást kötött, de a másik házaspár életében eléggé határozottan, mint ahogy minden házasságban vannak persze hullámvölgyek, de elég határozottan végig gondolt életük volt, és mégis fontosnak tartják a megújulást, nem véletlen, hogy az ő cikküknek a címe a szeretet, -döntés. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt előre el kell dönteni, a krízisekre föl tudunk készülni, illetve ezzel valamelyest el is lehet hárítani a kríziseket. Ugye maga a krízis szó is eredetileg mind görögül, mind akár a német szóhasználatban, a kritika is az egy semleges kifejezés, egy válaszút, eredetileg egy válaszút, amely nem pozitív, nem negatív, hanem egy döntés pillanata. És hát nyilván aztán erre rakódott rá későbbi, már a görögben is, de más nyelveken is a későbbi, mondjuk úgy negatív jelent. És a szomorú, a nehéz, a rossz kritika, vagy éppen a krízis helyzet, mint a mélypont, de ez nagyon sokszor tényleg egy választási lehetőség, és valóban ezt is érdemes megmutatni, és vannak ilyen cikkek is, ahol nincsenek nagy élettörések, és mindenki eljut addig az életkorig, hogy már nyugdíj felé megy, meg jönnek kisebb betegségek, de nem nagyok, és ezekről is beszámolnak ezek a cikkek, hogy ezek olyan élethelyzetek, amire tudatosan kell fölkészülni. Az egyik szerzőnk is pont erről beszél, hogy egyszerűen a gyerekek kirepülésére már készült. Tudta, hogy meg fog változni a helyzet, és olyan életprogramot állított be magának, amit a munkája semmi nem változott meg. A munkája mellett egy kertészkedési és kvázi biogazdaságot a saját kis kertjében elkezdett csinálni, és ezt másoknak is továbbadja a gyümölcsöket, és hogy ebben megtalálta.
Ez megint csak megújulásra tanít, ha megújulás, más nem a természet, a igen, kertészkedés, igen. Az egy nagyon jó példája.
És az unokájával van lefotózva a kertben, úgyhogy a képeket is ajánljuk, mert a szerzőnek a saját képei is nagyon jó minőségűek, úgyhogy mi mindig törekszünk a református Tiszántúlba arra, hogy a külcsín is valóban megfelelő
meg
legyen.
Adni a történetnek.
Így van, és a szerzőknek az arca is szokott szerepelni, főleg, hogyha személyes vallomásokról van szó, nem minden szerzőt teszünk be személyesen, de a személyes vallomásoknál ezt fontosnak gondoljuk.
Természetes, hogy októberben a reformációról és ezen keresztül a megújulásról is beszéljen a református Tiszántúl, de most van itt az ideje annak is, hiszen negyedévente jelenik meg a lap, tehát hogyha jeles jubileumokról említést tettünk az év elején, akkor itt most ősszel is említést kell tennünk, hiszen megint csak nem a reformációtól elkülönítve, vagy akár mondjuk a református intézményektől, oktatástól elkülönítve, itt előttünk áll egy olyan jeles évforduló, amiről most kell szót ejteni, és a Reftis ezt meg is teszi.
Így van, hát ugye Csokonai született 250 évvel ezelőtt, Csokonai Vitéz Mihály nem csak a református kollégium egy diákja volt, hanem mégiscsak a magyar irodalom egy olyan korszakának a jeles képviselő, amikor megváltozik valóban az irodalom. A szerző eljut tényleg az olvasókhoz. Ez van, amikor énekelt formában történik meg, ez Csokonai maga is művelte, de főleg a csokonai kultuszban ez nagyon fontossá válik, eléggé hamar, már az életében, de főleg a halálát követően, úgyhogy 1773-ban született, tehát ezt 2023-ban fontosnak gondoljuk, és számos konferenciát is rendezünk most a következőkben, emlékülést, a Dorottya bemutatója lesz a Csokonai Színházban, tehát itt valóban nagy összefogással a város különböző intézményei, a Debreceni Egyetem, a Hittudományi Egyetem, a Tiszántúli Református Egyházkerület kollégium közgyűjteményei mind-mind összefogással különféle rendezvénysorozatokon fogjuk Csokonai emlékét közelebb hozni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez nem egy poros verses kötet, hanem itt valóban zenei és szöveges megközelítések is lesznek, művészet és tudomány, illetve emlékülés együttesen, úgyhogy mindenképpen érdemes volt Csokonairól megemlékezni, a valóban már ezt megtettük Petőfiről is az év folyamán, vagy éppen Kölcsei himnuszáról, de hát Madácsról se feledkezzünk el. Madács 200 is van ebben az évben. Noha róla a református Tiszántúlba négy évforduló közül róla egyedül nem emlékeztünk meg. De azt is fontosnak gondoljuk, hogy Csokonai ugye például maga lelkész is lehetett volna, tehát ő elindult ezen az úton, sőt, prédikált is tudjuk, nem olyan jó volt, mert elsikasztotta a kiskunhalasi legátus díját, és aztán ez volt az egyik hozzájáruló elem ahhoz, hogy ő aztán el kellett távozzék a kollégiumból, bár hangsúlyozzuk, hogy nem egyszerűen kirúgták, hanem ő egy picit ki is csapatta magát, egy másfajta életutat választott. De ez akkor jó kapcsolópont lehet ahhoz, hogy ahogy már szerkesztő asszony a fővezetőben is említette, a lelkipásztori hivatás évét egész évben mi fontosnak gondoljuk, nem egyszerűen egy számot szenteltünk ennek, hanem minden számban egy önálló rovatot is szentelünk ennek, és most ez interjú formában az egyik frissen végzett lelkipásztorral és doktorandusz hallgatóval történik meg, illetve van egy áttekintő, átfogó tanulmány, amely az egész évre is jól használható a lelkészeknek, meg a jövő évben is, amely ugye az élő igeivel lesz a református egyházban, tehát igenis szorosan kapcsolódik a idei lelkipásztori hivatás évéhez, és valóban egy hát módszertani tanulmány tulajdonképpen ez valóban a lelkészeknek szóló elsősorban a lelkészi hivatás, mint felülről jövő képesség, Pluhár Gábor teológus tollából, úgyhogy érdemes ezt a cikket is elolvasnia mindenkinek, aki akár gyülekezeti tagként lelkipásztor választás előtt áll, mint ahogy egyébként majd ezt mi is tesszük a saját gyülekezetünkben a következő évben, és hát elsősorban teológusoknak, illetve végzett teológusoknak, már gyakorló lelkipásztoroknak nagyon fontos megerősítő szempontokat tud kínálni ez az írás. Fontosnak gondoltuk, hogy egy-egy olyan cikket is betegyünk, amely magas színvonalú és sokak számára követhető modellel, mintával tud szolgálni.
Mindezt érdemes elolvasni, átlapozni, akár többször is visszatérni egy-egy írásra, hogyan lehet ezt megtenni. Mindig el szoktuk mondani, hogy rendeljék meg, olvassák minél többen ezt a lapot. Mi az útja módja ennek, hogyha valaki eddig esetleg nem találta meg a maga beszerzési forrását?
Közvetlenül Debrecenben a Karakter kávézóban lehet most a héttől kezdve már megvásárolni, és a kerület honlapján megtalálják a református Tiszántúl fület, ahol pedig a puszta nyomtatási áron lehet megrendelni, nyilván jóval több ebben az energia és a pénz, de mindenkit, minden gyülekezetet biztatunk arra és egyéneket is, hogy rendeljék meg a református Tiszántúlt, és akkor postán meg fogják kapni.
Megjelent a református Tiszántúl idei harmadik száma. Erről kérdeztük Fazakas Gergelyt, a tiszántúli református egyházkerület presbiteri főjegyzőjét, a lap főszerkesztőjét.